Hallgassuk meg Isten igét Pál apostolnak a kolossi beliekhez írt leveléből, a 3. fejezet 17. verséből. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Amikor énekeltük most ezeket az énekeket itt az igehirdetés előtt, két dolog volt bennem. Az egyik az az, hogy lehet, hogy annyit kéne tennünk, mint amit most énekeltünk. Nem tenni semmit sem, csak engedni, hogy szeressen az Isten. És ha valamit kívánhatok a következő évre, amiben már beleléptünk, akkor ez, hogy engedd, hogy szeressen az Isten. És ne siess, és ne rohanj annyit, ne akarj annyi mindent megoldani, ne kapkodj, hanem engedj teret az Istennek az életedben. A másik, hogy előtte énekeltük azt az éneket, az Áldom Szent Neved kezdetűt, ami kapcsán az van bennem, hogy igen, honnan tudnánk, hogy mi vár ránk ebben az évben. Mert abban azt énekeltünk, hogy Áldom Szent Neved a mézzel folyó földeken, ha minden rendben megy, meg a szenvedések útján is, meg ha könnyek között áldozom. És kiadhatna bárkinek is bármilyen fajta biztosítékot arra nézve, hogy milyen lesz az év. Nem nagyon lő mellé az ember, ha azt mondja, hogy lesz benne ez is, meg az is. Na de hogy milyen arányokban, az nem mindegy. És mi lehet ilyenkor, ami az embert mégis bátoríthatja? Mit mondhatunk ilyenkor egymásnak? Mi adhat erőt, tartást és bátorságot arra, hogy úgy álljunk neki. Nem csak az előttünk levő évnek, hanem az életünk előttünk levő szakaszának is. Hogyan tekinthetünk erre az időre? Mit mondhatunk magunknak, és mit mondhatunk egymásnak? Én azt gondolom, hogy mind erre van egy nagyon jó dolog, ami mindent összefog és mindent segít, ez pedig az elköteleződés Krisztus mellett. Még mielőtt a mélyre mennénk ennek az igének, bevezetésként ennyit szeretnék itt mondani, hogy akárhogy is tekintünk az előttünk levő időszakra, akármit is várunk tőle, vagy akármit is fog nekünk hozni, az, ami megtart bennünket, az, amibe kapaszkodhatunk, az, hogy elköteleződünk újra amellett a Jézus Krisztus mellett, aki elkötelezte magát mellettünk, és önmagát adta értünk, hogy velünk legyen minden időben. Új évbe léptünk tehát, és az az ige, amit felolvastam, egy olyan szakaszban áll a Kolossi levélben, ami az új emberről szól. Arról, hogy mit jelent az, hogyha valaki új ember Krisztusban, mit jelent új emberként járni és élni. Minden úrvacsoraosztás alkalmával felolvassuk ennek egy részét, így tettünk tegnap is, amikor az úrvacsoraosztás végén az intelmek résznél elmondtuk azt, az ige szakaszt így kezdődik, hogy öltsétek magatokra, és biztos, hogy tudnánk folytatni sokan, hogy mit jelent ez, mit jelent új életben járni Krisztussal. Legyetek egymással szeretetteljesek, legyetek egymással béketűrők, bocsássatok meg egymásnak, és így tovább. És az új ember felöltözésének a végén, ennek a szakasznak a végén áll ez az ige, amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyetek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Új év, új ember. Olyan egyszerű lenne ez a párhuzam, és egyszerű lenne azt mondani, igen, itt van az új év, és én, már említettem, elkötelezem magam újra Krisztussal, megerősítem a vele való kapcsolatot, és tehetnénk nagyon szép fogadalmakat vagy ígéreteket, hasonlóan azokhoz, akik újévi fogadalmat tesznek, bár szerintem egyre kevesebben tesznek ilyeneket, de tehetnénk ezt is, hogy igen, mi Krisztussal járunk, és megújítjuk a vele való kapcsolatunkat. Eddig is megérte vele járni, bizonyára ezután is majd megéri. És le lehetne ilyen egyszerűen kerekíteni ezt az egészet. Szeretnék még jobban elköteleződni a Krisztussal. Megfogadjuk ezt egyébként minden úrvacsoraosztás alkalmával, azt mondjuk ígérem és fogadom, a vele való kapcsolatban még inkább odafigyelek arra, hogy engedelmes leszek neki, és vele fogok járni. Amikor az ember így újat kezd, vagy az új évre tekint, és az előtte levő időszakot szemléli, akkor nagyon sokszor azért tesz fogadalmat, vagy azért szeretne újat, mert változást szeretne. Alapvetően kétfajta változásra várhat az ember, és amikor az új évre tekintünk, a legtöbben alapvetően kétfajta változást várhatunk. Egyrészt várhatunk mennyiségi, másrészt minőségi változást. Valaki lehet, hogy úgy tekint az előtte levő időszakra, hogy mennyiségi változást vár. Valamiből többet szeretne. Szeretne mondjuk több pihenést. Vagy szeretne éppen több munkát, több kihívást az életében. Szeretne többet lenni, több időt mondjuk a családtagjaival. És lehet, hogy valaki valamiből kevesebbet szeretne. Az előbb elmondottakból mondjuk kevesebb munkát, kevesebb rohanást, kevesebb pörgést, visszafogottabb hétköznapokat. A minőségi változás tárgya pedig lehet minden az életben, az emberi kapcsolatok, az Istennel való kapcsolat, vagy éppen az, hogy sokkal inkább szeretne valaki jelen lenni az életében, megélni a mindennapjait, és nem csak elrohanni az élete mellett. Nem is az talán a kérdés, hogy az ember milyen változást akar, hanem az, hogy ezt hogyan éli meg, és hogyan éri el. Mert főleg azok, akik már tapasztaltabbak, és több évet éltek meg, azok jól tudják, hogy nagyon-nagyon nehéz az embernek lényegileg változni. És amikor megfogadjuk sokszor, hogy újat kezdünk, vagy változunk, és akár mennyiségi, akár minőségi változást akarunk az életünkben, akkor egy idő után falakba ütközünk, és rádöbbenünk, hogy valahol mélyen ugyanazok vagyunk, mint akik tegnap voltunk, vagy az óévben, vagy tegnap előtt. És nagyon-nagyon nehezen tudunk változni, mert a bőrünkből nem tudunk kibújni, az alaptulajdonságaink ugyanazok, a hozzáállásunk a dolgokhoz ugyanaz, és hogyha saját erőnkből próbálunk változni, akkor mindig saját határainkkal fogunk találkozni. És hogyha mi nem veszük ezt észre, akkor a környezetünkben biztos akad egy pár jó akarunk, aki erre figyelmeztet, hogy na, szerettél volna megváltozni, de azért ugye látod, hogy ugyanaz vagy, aki voltál, és ez nem sikerült igazán. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember változni tudjon, és tényleg olyan változások történnek az életében, amik neki jók, és amiket Isten is akar, ahhoz egyrészt az a fajta elköteleződés kell, amit már itt a bevezetésben említettem, Krisztussal való elköteleződés megújítása. Másrészt én azt gondolom, nagyon fontos megfogalmaznunk és elmondanunk magunk számára és Istennek is azt, hogy mire vágynánk. Igazából miben szeretnénk megváltozni. Nagyon sokszor azt látom problémának, hogy azért nem tudunk változni, és azért nem tud az ember egyről a kettőre jutni, mert nem tudja megfogalmazni, hogy mi az, amiben változni kellene. És egy picit gondolj így az előtted levő évre, az elmúltnak a fényében, és olyan jó lenne, ha meg tudnánk fogalmazni, akár most, akár a későbbiekben, hogy mi az egészen konkrétan, amiben szeretnénk változni, amiben szeretnénk, hogyha Isten segítene nekünk megváltozni, amiben szeretnénk, hogyha ebben az évben máshogy történnek a dolgok, amiben szeretnénk, hogyha Isten kegyelme beáradna az életünkben. Van-e olyan dolog, amiben hozzáállásban, vagy éppen a konkrét történésekben szeretnénk, ha máshogy történnének a dolgok. Mert hogyha úgy szeretnénk változni, hogy azt se tudjuk, hogy mi az, amire igazán vágyunk, vagy amiben szükségünk lenne a változásra, akkor ez nagyon nehezen történik meg. Az ige alapján négy dologról szeretnék beszélni, amiben egy minőségi változás történhet az életünkben, és amire hív bennünket Isten. Először arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent szó és tett egységében élni. Utána arról, hogy mi a változásnak az alapja, hogyan lehet megalapozott a változás. Harmadszor arról, hogy miért lehetünk felszabadultak, miközben várjuk a változást, és negyedszer pedig arról, hogy miért jó, hogy eközben hálásak lehetünk, mit jelent hálával várni a változást. Pál így definiálja ezt az új emberben való járást, ennek a szakasznak a végét, hogy szónak és a tettnek valahol egynek kell lennie, amit szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek. Itt a szavak és a tettek ebben az összefüggésben nem azért vannak egymás mellé téve ez a két dolog, mert mind a kettő úgy benne van az ember életében, hanem azért, mert a szó és a tett egysége valahol az egész ember lényének az egységéről, a harmóniájáról beszél. Az az ember, akinek a szavai és a tettei összhangban vannak, annak az embernek rendben van belül az élete. És jól tudjuk, hogy az az ember, aki szöges ellentéte az, amit beszél, annak, amit tesz, ott nagy problémák vannak. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de nekem nagyon nagy vágyam az, hogy a szavaim, az elhatározásaim, az ígéreteim, azok minél inkább összhangban legyenek a tetteimmel. Mert ha igazán őszinték vagyunk egymás, önmagunkkal, meg egymással is, akkor azt láthatjuk, hogy a kettő között nagyon sokszor nagyon nagy szakadék tátunk. És lehet, hogy vannak élethelyzetek, és vannak olyan kapcsolatok, amikor nagyon is összhangot tudott hozni a kettőt. Máskor viszont köszönő viszonyban sincs egymással az, amit mondasz, amit szeretnél, és az, amit végül is megteszel. Egyébként ennek két szélsőségét látom a környezetemben. Egyrészt vannak emberek, akik tényleg nem tudják egyszerűen megélni, amit mondanak, és teljesen hiteltelen, sajnos az életük. Mert beszélnek nagy elhatározásokról, beszélnek arról, hogy mik az értékeik, mik számukra fontosak, de a tetteikben ez egyáltalán nem mutatkozik meg. Vagy megmutatkozik akkor, amikor mások látják őket, de amikor nem, akkor nincsen közel kettőnek egymáshoz. Másrészt vannak emberek, és vannak olyan típusú emberek, akik nagyon-nagyon tartják magukat a kimondott szavukhoz. És azt mondják, hogy amit megmondtam, ahhoz tartom magam. Lehet, hogy ismerjük ezt a típust is. Az a típus, aki nagyon-nagyon keményen tartja magát az elveihez, és szinte kérlelhetetlenül rideg, és amit egyszer kimondott, ahhoz tartja magát. Talán ez ugyanolyan végletes, mert ugyanolyan keretek közé szorítja az ember életét. Az egyik véglet a teljes hiteltelenség, a másik pedig, aki rideg, törvényeskedő módon azt mondja, hogy amit mondtam, azt mondtam, és nem képes esetleg megbánni, vagy megváltoztatni a döntését. Amikor a szavak és a tettek egységéről beszélünk, akkor elkerülhetetlen, hogy az ígéreteinkről, a fogadkozásainkra ne gondoljunk. És szeretném itt újra visszahozni azt, hogy gondoljunk csak arra, hogy minden úrvacsora alkalmával, hogyha úrvacsorázunk, akkor tényleg megígérjük és megfogadjuk azt, hogy ezentúl még jobban oda szenteljük Istennek az életünket. Nyilván nem azt fogadjuk meg, hogy tökéletesek leszünk, mert ezt a fogadalmat nem tudnánk megtartani, de azt, hogy jobban odafigyelünk, hogy jobban odaszálljuk magunkat, azt igen. Vajon tényleg él-e ez az odaszállás bennünk? Vajon tényleg komolyan vesszük-e ezt, hogy amikor ígéretet teszünk az úrvacsorában, akkor utána jobban odafigyelünk erre, vagy úgy vagyunk ezzel, hogy hát megígértük már nagyon sokszor, és jövő hónapban is lesz úrvacsora, és majd ott nyilván újra minden feloldódik, és így gondolunk erre. A másik, hogy vannak ígéreteink egyébként, amiket egymásnak is teszünk, teljesen az emberi kapcsolatokban, vajon mennyire vagyunk képesek megtartani ezeket, mennyire vagyunk megbízhatóak a környezetünk számára. Azért is mondom ezt, mert sokszor a keresztény vagy, a környezetedben lehet, a munkahelyeden vagy a lakóhelyeden, nem tudják rólad, hogy te keresztény vagy. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy templomba jársz. Nem látszik az életeden rögtön, hogy Krisztus követője vagy. De ebből például, hogy ahhoz, amit mondasz, tartod magad, hogy betartod az ígéreteidet, hogy a szavaid és a tetteid azért valamilyen módon közel vannak egymáshoz. Ebből például már beszélhet az életed arról, hogy te Krisztus követője vagy. Ez egy olyan pont, amin keresztül meglátszódhat rajtad, hogy te követsz valakit. Ugyanis a szó és a tett egysége igazából csak a Krisztus követésben valósulhat meg. Mert Krisztus volt az, akinek szavai és tettei tökéletes egységben voltak egymással. Krisztus volt az, aki, amit mondott, meg amitre az Isten hívta őt, azt teljesen meg is tudta tenni. Az ő követésében kerülhetnek a mi szavaink és tetteink is összhangba. És kerülhetnek a mi szavaink és tetteink is az ő uralma alá. Amikor Pál itt azt mondja, hogy bármit szóltok, bármit cselekeztek, akkor tulajdonképpen az egész emberi létet Jézus követésébe vonja. Azt mondhatnánk, hogy nincsen olyan területe az életünknek, amiben ne lenne szükségünk arra, hogy kövessük Krisztus, hogy vele elköteleződve éljünk, hogy azt keressük, hogy mi az, amire ő hív bennünket. Mert mind a szavainkban és mind a tetteinkben nélküle elveszettek vagyunk, nélküle hiányaink vannak. Szükségünk van tehát arra, hogy az ő irgalmába helyezzük, és az ő kegyelmét kérjük a szavainkra, tetteinkre, döntéseinkre, ígéreteinkre az elkövetkezendő évben is. Másodszor Arról szeretnék beszélni, hogy, hogy ez a fajta elköteleződés, az új életbe való járás Krisztussal, ez egy megalapozott dolog. Mi ennek az alapja? Nagyon sokan azt gondolják, hogy az ember életének az alapja egy megfelelő értékrend. Egy megfelelő értékrend, amit nagyon sokféle módon sajátít el az ember. A megfelelő értékrend kell ugye ahhoz, hogy például a szavak és a tettek egységbe legyenek, hogy valakinek az élete egybe legyen, hiteles legyen. Megfelelő értékrendet kapunk otthon, a neveltetésünkből hozzuk. Megfelelő értékrend alakul ki a tapasztalataink révén. És megfelelő értékrendet kaphatunk mondjuk külső forrásból, például, hogyha keresztények vagyunk, akkor a Bibliából. Sokan azt gondolják tehát, hogy az értékrend a kulcsa ennek, a megalapozott életnek. Mások szerint egyszerűen a tapasztalat az, ami az ember életének a megalapozottságát adja. Az ige alapján azt mondhatjuk, hogy a keresztény ember életének a megalapozottságát, az alapját, a biztonságát az adja, amit Isten előre elgondolt az ő életéről. Az, hogy Isten mielőtt még mi megszülettünk, azelőtt letette az ő voksát mellettünk, már az előtt megalapozta azt, hogy milyen lesz a vele való kapcsolatunk. Mert Jézus Krisztus már akkor adta értünk, amikor még nem is voltunk ezen a földön, és amikor mi még nem tudtunk róla semmit. Ezt azért fontos kimondani és tudni, mert miközben nagyon fontos az ember értékrendje, nagyon fontosak a gyökerei, a tapasztalatai. A közben nem szabad elfelejtenünk, hogy az, hogy mi új ember vagyunk, az, hogy Krisztussal elköteleződtünk, az, hogy kérhetjük az ő áldását az életünk elkövetkezendő idejére, vagy erre az új évre. Ennek a kapcsolatnak az alapja az az, amit Isten tett értünk Krisztusban. Fontos a mi döntésünk, fontosak a mi elköteleződéseink. Az egésznek az alapja az, amit ő tett értünk. Ez nagyon fontos látni, az ünnepben többször előjött ez az üzenet, többféle körben megjelent az ünnepi igehirdetésekben. Az, hogy Isten szabadítól adta Jézus Krisztust. Karácsony első napján is erről szólt az igehirdetés, hogy szabadítónk van, szabadítót küldött nekünk, Jézus neve is ezt jelenti. Ez a szabadítás adja az életünk megalapozottságát. És ez a szabadítás adja annak a reményét is, hogy az elkövetkezendő időszakban, ami előttünk lesz, mindig lesz alapja az életünknek. Mert az értékrended megrendülhet. A tapasztalataid csődöt mondhatnak. Lehet, hogy olyan helyzetek érnek, és Isten ne adja, hogy ez legyen, de lehet, hogy olyan helyzetek érnek, mikor kicsúszik a lábad alól a talaj, és azt mondhatod, hogy mi az, ami megtart most. És ez a jó hír. Az életed alapja az lehet, amit Isten tett érted, ami soha nem változik meg, amihez mindig vissza lehet térni, amiből ki lehet indulni, és amire, ha kell, újra fel lehet építeni egy életet, egy értékrendet, egy gondolkodást. El kell gondolkoznunk ezen a ponton azon, hogy vajon a mi utaszállásaink, döntéseink tényleg mennyire ezen az alapon nyugszanak. Mert hogyha tényleg Krisztus az életünk alapja, és az, amit ő tett értünk, akkor a döntéseinknél ezt nem hagyhatjuk ki a számításból. Mennyire hiteltelen az, amikor valakinek az életének az alapja ott Krisztus, az, amit ő tett érte. Viszont a döntéseiben, a mindennapi helyzeteiben ez nem látszik. Az, hogy Jézus mit tett értünk, és az, hogy ez az életünknek az alapja, tehát ez felelősséget ad nekünk. Ez felelősséget ad, hogy akkor ez szerint is éljünk. És ehhez igazítsuk magunkat. Így járjunk új emberként, új életben. Vegyük komolyan. És ebből következik a harmadik üzenet, az, hogy Krisztusban járni új életben, az felszabadultságot jelent. Ha az ember tesz egy ígéretet, valakinek megfogad valamit, akkor onnantól fogva általában azt kíséri egy kisebb vagy nagyobb fajta szorongás, esetleg aggodalom, hogy meg tudom-e tartani az ígéreteimet. Amit megfogadtam, azt képes leszek-e megtartani. Ilyen ígéret volt, sose felejtem el, mikor ilyen gimnazista koromban valahova szerettem volna elmenni, és akkor a szüleimmel kötöttem egyességet, hogy elmehetek, hogyha bizonyos dolgokat megteszek otthon, segítek jobban a háztartásban, rendbe tartom a szobámat. És hát némelyik ezek közül az ígéretek közül meglehetősen nehéz volt, és aggódtam, hogy mikor fognak ellenőrizni, hogy tényleg betartom az ígéreteimet. Vagy az ember tesz egy ígéretet, mondjuk a gyermekének, elviszi valahova, megad neki valamit, és aztán aggódhat, hogy képes lesz ezt megtartani. Lehet, hogy a párkapcsolatban az egyik fél ígér valamit a másiknak. És aztán óhatatlanul ott van mögötte a szorongás. Képes leszek-e megtartani ezt? Az evangélium, hogy Krisztussal való kapcsolatunkat és elköteleződésünket a felszabadultság jellemezheti. Az a felszabadultság, hogy ő szabadítást szerzett nekem, tehát szabad lehetek arra, hogy őt kövessem. És miközben ígéretet teszek neki arra, hogy őt követem, és az elköteleződésben ott van az ígéret, eközben felszabadulhatok. Hogy mindez az ő hűségére nézve történik, az ő kegyelméből tart meg. Értitek ezt? A keresztény élet nem egy folyamatos szorongás, hogy meg tudok-e felelni Istennek? Ki tudom-e érdemelni? Meg tudom-e valaha hálálni a tetteimmel, meg a szolgálataimmal azt, amit Krisztus tett értem? Nem erről van szó. Amikor azt mondja az ige, hogy mind az Úr Jézus nevében tegyétek, amit szóltok, amit cselekeztek, akkor itt nem arra hív bennünket, hogy azért, mert Jézus megváltott minket. Mi feleljünk meg neki onnantól életünk végéig, és ebben az állandó nyomásban éljünk. Persze ez a felszabadultság nem jelent szabadosságot, meg nem jelenti azt, hogy jó, hát akkor semmivel nem kell törődnünk. De az alapvető hozzáállásunk az élethez, az alapvető hozzáállásunk a Krisztusban járáshoz, az a felszabadultság lehet. Felszabadultan élhetünk. Nem kell emberi elvárásokhoz alkalmazkodni, és nem kell emberi elvárásokat kivetíteni Istenre, mint hogyha ő várná el mindezeket tőlünk. Ezektől szabadok lehetünk. Kicsit olyan ez, mint az úszás, de nyilván nekünk is kell tenni, de a víz fenntart. És nem tudom ki, hogy szeret úszni, nagyon szeretek úgy úszni, hogy néha csak így lebegek a vízen. Milyen jó érzés ez, hogy ő tart meg, a kegyelem megtart. És ebben a felszabadultságban benne van az, hogyha felszabadultan élhetem az életemet, akkor rábízhatom magamat Krisztusra. Mert hogyha ő az életem alapja, és elkötelezem magamat neki, és azt mondom, hogy úgy szeretnék élni, hogy a szavaimmal és a tetteimmel szeretném őt dicsérni, és szeretnék új emberként élni, akkor ehhez kérhetem az ő segítségét. Ha nem a saját erőmből akarok megfelelni, akkor kérhetem tőle az erőt. Kérhetem tőle azt, hogy ő tartson meg. Hogyha az ő nevében élek, akkor kérhetem azt, hogy az ő nevéért tartson meg engem. Imádkozhatok Jézus Krisztus nevében. Kérhetem az imádságaimban, hogy Isten adja meg nekem azt, amire szükségem van. És ebből a felszabadultságból következik a hála, amit az igének a végén van, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Ez a hálaadás, ez nem csak egy ilyen megszokott függelék ennek az igének a végén, de hát oda szokták írni a végére, és dicsőség Istennek, hogy a bölcs prédikált, hogy SDG, odaírják mondjuk egy műnek a végére, hogy egyedül Isteni a dicsőség. Szóval ez nem egy ilyen szlogen, egy ilyen függelék, hogy és egyébként adjál hálát. Hálából Istennek ezért, hanem az ember elköteleződik a Krisztussal való életre. Ez a fajta elköteleződés és odaszánás hálából fakad, és hálás életet eredményez. Hogyha ha Krisztusra merjük bízni magunkat az új évben is, és hogyha vele való kapcsolatot megújítjuk, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy élhetünk hálából. És a hála ezen a ponton megint nem követelmény. Nem arról van szó, hogy Isten azért megköveteli, hogy lehetnél egy kicsit hálásabb, mint azért, amit érted, tettem. Hanem a hála az következmény, mert az ember megtapasztalja azt, hogy mit jelent, hogy van alapja az életének, hogy Krisztus tett érte. Megtapasztalja, hogy mit jelent odaszánni magunkat, és mit jelent az, hogy Isten tartja az életemet, hogy felszabadult lehetek. Akkor óhatatlanul hálás lesz. És igazából szerintem az új évnek az egyik legnagyobb kihívása az, hogy teret engedünk-e ennek a hálának az életünkben. Teret engedünk-e annak, hogy ez a hála töltsön el bennünket, és a hála válhat az életünk, a tetteink, a szavaink motivációjává. Hálából tenni dolgokat. Azért, mert hálás vagyok az Istennek. Meg kell tanulnunk, akár tudatosan is hálát adni, mert a hálaadás, azt gondolom, hogy elsősorban nem érzelmi állapot kérdése. Vannak olyan helyzetek, mikor érzelmileg egyáltalán nem érezzük magunkat hálásnak, vagy távol érezzük magunkat attól a fajta örömtől, amiről azt gondoljuk sokszor, hogy ez a hálának a forrása. A hálás élet, mint következmény, az azt gondolom, ez egy hitbeli dolog, és nem függ az érzelmektől önmagában. Tudjunk tehát hálát adni Istennek hitből, akkor is, amikor jól vagy, amikor éppen rosszul mennek a dolgok. És azt gondolom, hogy ha a hála, mint motiváció betölti az életünket, akkor tényleg mások lesznek a szavaink és a tetteink is, amiről itt az ige beszélt az elején. Az az ember, aki hálás Istennek, és azt szerint él, abban tényleg nincsenek meg mások felé sem az elvárások. Nem csak maga nem fog úgy élni, hogy az elvárások a motivációim, hanem másokra sem fogja ezeket kivetíteni. Aki hálából él, azt ez a hála meg tudja tartani a kétségek idején is. Akkor is, amikor nem látjuk, hogy mi miért történik, vagy nem értjük meg, hogy ez most hogy illik bele az életembe. Aki hálából él, és akinek az életében ott van az elköteleződésből fakadó hála, az meg tud másnak is köszönni dolgokat, és hálás tud lenni a mellette levő embernek is. Ki tudja fejezni ezt ő felé is. Hálából tudunk szeretni, hálából tudunk odaadni olyan dolgokat, amiket magunktól nem tudnánk odaadni. Nagyon szép erről hallani és beszélni, és könnyű ezt befogadni akkor, amikor az ember motivált, és pozitívan tekint a jövőjére. De mi van akkor, amikor kétségeink vannak? Hiszen az elköteleződés felől lehetnek kétségeink is. Lehet, hogy nem most, hanem ahogy zajlik az év, és történnek velünk a dolgok, lehet, hogy olykor azt érezzük, hogy hát ez az elköteleződés nem igazán sikerült Krisztussal. És vagy azt érezzük, hogy ő van távol, vagy azt, hogy mi nem tudtunk jól dönteni, és eltávolodtunk tőle. Mit csináljunk, hogyha ez az elköteleződés látszólag zátonyra fut? Csak azt tudom mondani, hogy visszatérhetünk annak a Krisztusnak a kegyelméhez, hitből, újra és újra, aki kezdeményezte ezt a velünk való kapcsolatot. Ne felejtsük el, és vigyünk magunkra ebben az évben ezt, hogy rajta áll az, hogy vele milyen a kapcsolatunk, és hogyha mi eltávolodunk, akkor lehetőségünk van megújítani ezt az elköteleződést. Egy történetet hoztam még az ige hirdetés végére, ami arról szól, hogy mit jelent az, hogy a döntéseink mennyire meghatározzák azt, hogy mi történik velünk, és mennyire fontos az, hogy miközben lélekben elköteleződünk Krisztussal, a döntéseinkben, a gondolatainkban is figyeljünk oda arra, hogy mit jelent új életben járni, mit jelent az, hogy lehet, hogy nekünk kell változni, és nekünk kell változtatni akár a szemléletünkön, az eddigi szokásainkon. Ez a címe, hogy Dráma 5 felvonásban. Eső. Megyek az utcán. A járdán mély lyuk. Beleesem. Elvesztem, nincs remény. Az én bűnöm kizárólag. Végtelen időbe telik, amíg kikászálódom. Második. Megyek ugyanazon az utcán. A járdán mély lyuk. Úgy teszek, mintha nem látnám. Beleesek. Nem tudom elhinni, hogy újra ugyanott, de ez már nem lehet az én hibám. Ismét végtelen időbe telik, amíg kikászálódom. Harmadik. Megyek ugyanazon az utcán, a járdán mély lyuk, látom, beleesek. Megszokásból. Szemem nyitva, tudom, hol vagyok. Saját bűnöm, mérgelődöm, kimászom a lyukból. Negyedik. Megyek ugyanazon az utcán, a járdán mély lyuk, kikerülöm. Ötödik. A másik utcán megyek. Isten áldja meg az előttünk levő évet jó döntésekkel, elköteleződéssel és a kegyelemnek a megtapasztalásával, ami végső soron megtartja és megőrzi az életünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, a Te irgalmadba és kegyelmedbe vágyunk nap, mint nap. Ez az, ami az életünket megtartja, és köszönjük, hogy amikor ez az imádságunk, hogy szeretnénk a szavaink meg a tetteink egymáshoz közel lennének, amikor szeretnénk mindezeket rád bízni, és szeretnénk, hogyha a Te nevedben, Jézus nevében tudnánk szólni és tenni, szolgálni, szeretni, élni, akkor ehhez tőled kérhetjük a segítséget és a kegyelmet. Urunk, rászorulunk a Te kegyelmedre nap, mint nap, és kérünk, hogy az új évben is így tarts meg bennünket. Imádkozunk azért, hogy tarts meg bennünket azon az úton, amin járunk. Te látod, hogy mik várnak ránk majd. Erősíts a próbákban, adj kitartást, vedd el tőlünk, Urunk, a csüggedést, és hadd, hogy tudjuk egymást is erősíteni, jobban odafigyelni egymásra, jobban hordozni egymást imádságban, vagy bármilyen más módon is. Imádkozunk, Urunk, hogy tégy bennünket újjá, és újíts meg a veled való kapcsolatunkat, elköteleződtségünket. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk a munkáinkban, a gyülekezeti szolgálatainkban, légy velünk a családjainkban, áld meg a családjainkat. Imádkozunk, Urunk, a gyermekeinkért, a gyülekezetben is a gyerekekért, áld meg az a növekedésüket. Imádkozunk, Urunk, hogy áld meg a gyülekezetünk növekedését lelkiekben is. Imádkozunk azokért a feladatokért, amik előttünk lesznek az új évben. Áld meg, Urunk, az építkezést, ami zajlik. Urunk, a Te terveidet teljesíts be rajtunk. Adj nekünk, Urunk, ebben engedelmességet. És kérünk, hogy könyörülj ezen a városon, ahol élünk, könyörülj Gazdagréten, Budapesten, minél többen megismerjenek Téged, és felismerjék benned a kegyelmes Istent. Könyörgünk az országunk vezetőiért és az egész országunkért, adj nekünk békességet, megmaradást, felemelkedést a veled való találkozásban. Imádkozunk, Urunk, ezért az egész világért, minél többen megismerjenek Téged. És kérünk, hogy áld meg ebben a világban a Te népedet, a keresztényeket, hogy tudjunk minél inkább világítani, és tudjunk rólad beszélni a tetteinkkel és a szavainkkal. Légy velünk, Urunk, és azért kérünk, hogy amikor majd lezárjuk ezt az évet, visszatekintve hálaadással mondhassuk majd el, hogy mindig megsegítettél, és a Te erős kalott tartott meg bennünket. Jézus nevében hallgass meg, kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.